Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. A mi virág vasárnap Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet, mert Urunk áldott, aki jön az Úr nevében, és tudjuk, hogy ma is jön hozzánk az Úr Jézus, drága mennyei édesatyánk, és tudjuk, hogy a te hatalmaddal, a te nevedben, a te felhatalmazásoddal és mi hozzánk. Köszönjük neked ezt az örömhírt, amely fogadhat bennünket virág vasárnapján a templomba, és magasztalunk téged azért, hogy ezzel a nappal kezdhetjük el április hónapját is. Köszönjük, Urunk, hogy ünneppel kezdhetünk, és te veled, te feléd fordítva szíveinket, gondolatainkat, Úrunk, légy érette áldott, hogy alázatosan és a békesség útján járva mentél először Jeruzsálembe, amikor bevonultál, és tudjuk, Urunk, hogy ma is így akarsz bevonulni ide a templomba, a szíveinkben és az életeinkbe. Kérünk hát, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, jöjj, és hadd élhessük át azt, hogy a te királyi uralmad alatt vagyunk, hogy a te igédet beengedjük a szíveinkbe, és engedjük, hogy az élő és ható lehessen minnyájunk számára. Jöjj, Urunk, és hogy tudjunk örvendezni a te jövetelednek, hogy ne elzárkózzunk előled, hanem fogadjunk, eléd menjünk lelki újongással, és mi is tudjuk mondani, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Jézusért kérünk, édesatyánk, hogy munkálkodj a szíveinkbe, míg a te igédre hallgatunk. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom Máté evangéliumának 21. részéből, a 9-től a 17-ig terjedő versekből. Az előtte is az utána menő sokasság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, s a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Kedves szeretett testvéreim, nagyon mélyen ül a mi magyar népünknek a lelkében az az egyszerű mondás, hogy ember tervez, Isten végez. Virág vasárnapját is eltervezték az emberek. Voltak forgatókönyvek, emberiek, de Istennek is van egy forgatókönyve, az ő üdvtörténete, az a szándék és az az elhatározás, amellyel ő tekint a mindenkori emberre. És az emberi forgatókönyv, az emberi tervek és az Isten terve között egy óriási szakadék húzódik meg virág vasárnapján, és ennek vagyunk tanúi. Hiszen azt láthatjuk, hogy az egyik oldalon van egy örvendező nép, amely királyt akar választani, akik az Úr Jézus királyá akarják koronázni. A másik oldalon pedig van egy síró Jézus, aki sír Jeruzsálem fölött, aki a lelkében megindul, és aki szinte mondhatjuk, hogy felforgató módon vonul be Jeruzsálembe, mert nem veszi figyelembe a főpapoknak és a farizeusoknak a kérését, a tanácsát, a véleményét, nem veszi figyelembe a népnek a tervét, ahogyan őt királlyá szeretnék megválasztani, hogy emögött meghúzódik a kenyerek csodája, a sok csoda, amit az Úr Jézus tett, hát ha ma is királyt lehetne választani, hát nem olyat választana talán még a mai magyar népünk is, aki ingyen osztja a kenyeret, és terű-terű asztalt átad mindenkinek, érdemére való tekintet nélkül. Ilyen az ember. Tetszik a csoda, tetszik a hatalom, hát akkor legyen ő a király. De nagyon jól tudjuk, hogy az Isten terve éppenséggel az, hogy az ő országa eljöjjön a mi földi népeink és országaink életébe. És az Úr Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor nem csak egyszerűen az utolsó alkalommal megy be ebbe a szent városba, aminek egyébként az a neve, hogy a béke városa, Jeruzsálem, a békességnek a városa. Mégpedig úgy vonul be az Úr Jézus, hogy egy szamár csikónak a hátán vonul be, ami pedig azt jelenti, hogy a békesség nevében jön. Nagyon sok minden nem tudunk olyan egyszerűen megérteni, mint a korabeli emberek. Minden jelképnek üzenete volt, hogyha valaki leigázott egy népet, egy országot, egy területet, és hogyha a harci lónak a hátán vonult be arra a területre, akkor ez azt jelentette, hogy lemészárollak titeket. Egy szót sem mondott, de ez a szimbólum ezt jelentett, hogy meneküljetek, aki csak tud és amerre akar, mert itt kőkövön nem fog maradni. Az Úr Jézus szamár háton vonul be, amelynek a korabeli szimbóluma azt jelentette, hogy ő a békesség fejedelme. Szinte azt üzente, azt mondta el az Úr Jézus szavak nélkül, békét hozok nektek, mégpedig nem is akármilyen békét, hiszen Lukács evangélium, amikor szól az Úr Jézus bevonulásáról, egyedül nála hallhatjuk ezt az üdvözlést, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség, dicsőség a magasságban. Aki az Úr nevében jön, az az Úr békéjét hozza Jeruzsálem városába virágvasárnap, mert elvettetik a gonosz, az a vádló, aki állandóan ott áll a mennyei trónus előtt, és vádolja az ember világot, vádolja az Istent és minden alkotását. És amikor ez a sátán elvettetik, akkor a mennyben béke van, és Jeruzsálembe ezt a békét akarja az Úr Jézus vinni. Hogy ne sírna Jeruzsálem fölött, amikor ezeket a szavakat mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hát nem ismerted fel a te meglátogatásodnak az idejét. Itt az eredeti szövegben egy olyan görög ige áll, ami azt jelenti, hogy nem ismerted fel a pillanatot, azt az időt, azt az órát, amit az Isten készített el a számodra, hogy felítsd meg életedben az Isten jelenlétét. Hogy ne sírna Isten ma is fölöttünk, ha elkészíti az órát, a pillanatot, az igét, az alkalmat, amikor mi elmegyünk mellette, amikor lelki letompultságunktól vezérelve, sokan kifordulva, elfordulva gondolataikban Istentől, elmennek és nem ismerik fel az elkészített pillanatot, amelyben Isten jelen van, amelyben megjelenik a mi számunkra. Egy egész város, egy egész ünnepi sokadalom nem ismerte fel az Isten érkezését virágvasárnapján. Pedig Jézus ezt mondja, békét hozok, és az a fájdalmas kijelentése, bárcsak felismerted volna a békességre vezető utat. Egy egész nép életére nézve döntés, az első virágvasárnap, és úgy gondolom a mai virágvasárnap is döntés lehet, személyes, egyéni, családi, gyülekezeti, vagy a mi magyar népünk életében is. Mert ha valaki az evangéliumot nem fogadja el, annak kiszámítható következményei vannak. Azt halljuk, hogy a farizeusok nem akarják elfogadni az Isten evangéliumát, Krisztust. Nem kell nekik ez az örömhír, amelyet még a gyermekek ajka is hirdet virág vasárnapján. Nem kell nekik az Istentől jövő békesség útja, hanem rettegve félnek attól, hogy amikor az Úr Jézus királyá akarják választani, ez egy messiási váradalomból, egy óriási felkelésé nőheti ki magát, és ennek az lesz az eredménye, hogy pusztulni fog minden, ha Jézus nem csitítja el a népet. És érdekes, hogy nem az Úr Jézuson múlik a felkelés. Nem ő fogja arra buzdítani nagypénteken a népet, hogy Barabást válasszák, a felkelőt, azt a politikai erőt, amely mindent csak is vérontás és fegyverforgatás által tud véghez vinni. Az Úr Jézustól féltek, hogy ő lesz a felforgató, hogy ő lesz a forradalmár, hiszen a Páska ünnepének a kapujában, amikor az egyiptomi szolgaságból való szabadulásra emlékezett a nép, és az első Páska vacsorára, akkor a népben volt egy olyan hajlam, hogy hát ha valamelyik évfordulón az Isten küld egy új Mózest. Így tekintettek Keresztelő Jánosra, így tekintenek az Úr Jézusra, de nem tudnak feltekinteni Istenre. Isten nélkül ünnepelni nem lehet. Anélkül, hogy én messziről csodálom a virág vasárnapot, aztán ugye a magam lelkébe valahova elteszem magam, hogy kikkel értek egyet Jézussal-e, vagy a sokasággal, vagy a farizeusokkal. Eljön az óra, amikor nem hagyhatom ki magam az én virág vasárnapi történetemből, mert eljön az az alkalom, amikor az Úr Jézus útja hozzád és hozzám vezet személyesen. Egy betegágynál, egy próbatételnél, egy családi problémánál, egy anyagi hajszában, a világi élet mindennapi gyötrő vajudásában, egyszer csak felénk is vezet, lehet, hogy nem virág vasárnapján, de jön hozzánk a virág vasárnapi Jézus, és egyszer megdobbantja a szívünket az Zakariási ige, ne félj Sion leánya, mert a te királyod érkezik hozzád. De sok ember van, testvéreim, akikhez senki nem érkezik. Olyan borzasztó látvány vagy megtapasztalás egy-egy élet, akár idős legyen, fiatal vagy gyermek, akikről lemondanak, amikor nem érkezik hozzájuk senki. Nincs, aki látogassa, nincs, aki azt mondja, hogy az enyém vagy hozzám tartozol. Talán az ünnepek környékén az ünnepek valóban úgy viselkednek, mint egy nagyító, amelyben az öröm még örömteribb, a fájdalom és az elhagyatottság pedig még fájdalmasabb és szívet facsaróbb. Drága szeretett testvérem, a te királyod érkezik, és boldog az az ember, aki el tudja mondani azt az éneket, amit énekeltünk. Jöjj, királyom, Jézusom, és ha tudja folytatni, szívem íme megnyitom, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez már egy lelki sikertörténet, egy igazi virág vasárnapi ünnepi óra, amelyben felismertük meglátogatásunk idejét. Hát ilyen előzmények után vezet az Úr Jézusnak az útja virág vasárnapján a templomba. Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokan mind a mai napig azt tartják, hogy az egész lakott földnek a spirituális központja Jeruzsálemben van. Nagyon sokan, akik már ott megfordultak, azt mondják, hogy kimondottan a sirató fal környékén érezhető egy olyan lelki erőtér, amelyben felszabadultan tud az ember imádkozni. És hogyha Jeruzsálem a világnak a köldöke, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a templom, a jeruzsálemi templom pedig A világnak a szíve dobbanása, ott van a Szenté, a Szentek Szentje, ott jelenti ki magát az Isten. Annak idején Salamon királynak megígérte, hogy az én nevem ott fog lakozni közöttetek. Meghallgatom a ti imáitokat. Ott fogok lakozni az én szentségemmel ti közöttetek. És akkor azt halljuk, hogy az Úr Jézus bemegy a templomba, és szinte az ő eddigi természetétől eltérően, de azt halljuk egy másik evangéliumban is, hogy ostort fon, és bizony a pénzváltók asztalait felborítja, és az állatokat, árulókat mind kikergeti a templomból, kinyitja az állatok karámjait, és mindenkit, mindent kitessék el a templomból, és az azt körülvevő különböző helységekből, hiszen a korabeli szent templom úgy nézett ki, hogy magát a szentét és a Szentek Szentjét különböző udvarok vettek körül, mint a pogányok udvara, vagy az asszonyok udvara, és aztán Kajafás főpap némi pénzügyi előnyért ezekbe az udvarokba egészen mélyen beengedte a piaci árusokat, és gyakorlatilag azok az udvarak, amelyek arról kellett volna, hogy szóljanak, hogy befogadják a pogányokat, akik az Istent keresik. Gondoljunk csak az etióp kincstárnokra, aki szintén azért érkezett messze földről, hogy ő az egyélő igaz Isten megismerje. A nép az Istentől kapott misszióját feladja, és a misszió helyett nyomul ugye a piac, a kereskedelem, a bank, a pénzváltóknak az üzlete. Egészen mai világban találjuk magunkat hirtelen, amikor gondolatba bemegyünk a korabeli jeruzsálemi templomba. Annak idején, amikor az új OTP-t átadták és bementem, abba az épületbe valóban úgy éreztem magam először, mintha egy szentély lenne, de hát a töltet hiányzott, mert ez egy pénzügyi templom, a pénznek a temploma. Azt a hatalmat hirdeti, szemben a földi templomokkal, amelyek az Isten dicsőségét hirdetik. És ez a nép felcserélte, összekeverte, hogy kinek kell dicsőséget adni, nem a földieknek, hanem az Istennek. Az Úr Jézus, amikor bemegy a templomba, igét mond, igét hirdet. Az, aki az Úrtól jön, és az Úr nevében felhatalmazásával jön, az nem is mondhat egyebet, mint aki a békesség útján jár. Az Isten igéjét, és azt mondja, megvan írva, az én házam, az én atyámnak háza, imádságháza, ti pedig rabló barlangjává tettétek. Röviden a szent helyet megszentségtelenítettétek. És ahelyett, hogy az Úr Jézus bármi kárt tenne magában a templomban, azt halljuk, hogy helyre állítja a templomnak a funkcióját. És azt halljuk, hogy az utána következő nagy heti napokon, egészen addig, amíg őt el nem fogják, hirdeti az igét a templomban. Drága szeretett testvéreim, amikor ezt a templom megtisztításának a történetét elolvastam, éppen az jutott eszembe, hogy most az ünnepre készülődve mindenki lelkesen próbálja a tél után, a télnek a nyomait, ugye a szennyet, a koszt és minden más egyebet eltakarítani a lakóteréből, környezetéből, kint és bent egyaránt. Érezzük, hogy jön az ünnep, szükséges, hogy tisztább legyen a környezetünk, hogy valamilyen szinten megtisztuljunk. De vajon ez a rendrakás, ez a tisztulás vajon meddig jut el az életünkben? Vajon meddig tudunk elmenni a tisztogatásban, a takarításban? El tudunk-e jutni az életünkig, a Jeruzsálemig? És el tudunk-e jutni a székhelyéig, ami lelkünk legbelsőbb indulatáig, a gondolatvilágunkig, a Szentlélek templomáig? Pál apostol mondja, vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek Istennek temploma. Hiába minden nagymosás, ablakpucolás, Hiába minden gyönyörű ünnepi készülődés, hogyha a szívem telve van mocsokkal, tisztátalan gondolattal, s olyan indulatokkal, amelyek azt hirdetik, hogy még nem ismertem fel meglátogatásom idejét, még nem kértem az Isten segítségét, hogy Uram, állítsd helyre az én életemet, hogy rendeltetésének megfelelően tudjon működni. Igen, a nagy hét egy erre elkészített alkalom, és az Úr Jézus is ezért tisztította meg a templomot, hogy ezzel a jelképes tettével is üzenjen a nagy sokaságnak, a farizeusoknak, a főpapoknak, hogy tisztítsd meg szívedet, Jeruzsálem népe. Tisztítsd meg! Nem az udvarokat, nem a kegyetlen törvényekkel az egyszerű nép tagjait, mert ha nem, akkor halálbüntetés a része a korabeli törvények betartatásáért. Tisztítsátok meg a szíveteket. Sajnos ez az Istennek a fájdalmas bizonyság tétele a jeruzsálemi nép iránt, hogy ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve távol van én tőlem. És hogy a templom tisztításnak a története mennyire prófétai jellegű, mennyire előkészítette ezt az Isten, engedjék meg a drága testvérek, hogy ennek az ószövetségi igei alapjait most felolvassam. Az Ézsaiás könyvének második részéből ezt az igéket halljuk. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére. Jákob Isten énekházához, tanítson minket útjaira, hogy az ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ez valósul meg virágvasárnapján. Aztán halljuk a szomorú hírt, Ézsaiás próféta könyvének 56. részének 7. verséből. Elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. És már csak egy igét olvasok. Jeremiás próféta könyvének 7. részéből. Menjetek csak el szent helyemre, Silóból először szereztem lakás nevemnek. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr. Bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám. Szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, s ezzel a szent helyel, amelyet nektek, és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam, s elvetlek benneteket színem elől. Az Úr Jézus figyelmezteti a szent várost, figyelmezteti a farizeusokat, és a szíve szakad meg értük, mert látszólag minden hiába nem ismerték fel meglátogatásuknak az idejét, nem ismerték fel az Úr igéjét, hogy a templom az az imádság háza, az Istennel való találkozásnak és a párbeszédnek a helye. És ami a legszomorúbb, az Úr Jézusnak magányosan vissza kell majd mennie Jeruzsálemből Betániába. Ide húzódik vissza a virágvasárnapi nagy forgatag után. Emlékezünk még rá, hogy ki várja ott Betániában a feltámasztott Lázár. Mielőtt az Úr Jézus elindulna a nagyheti úton, mielőtt várna rá a nagy csütörtök esti szenvedés, a nagypénteki kereszthalál, visszamegy Betániába, hogy lássa Lázárt, akit az Isten feltámasztott ő általa a halálból. Bármilyen próbatételben, gondban és küzdelemben is legyünk, Nekünk is kell, hogy legyen egy Betániánk, kedves testvéreim, ahova mindig visszatérhetünk, ahol csodálhatjuk az Úr hatalmát, azokat a nagy tetteket, amelyeket véghez vitt rajtunk vagy körülöttünk. Ilyen Betánia lehet számunkra az Isten háza, mert azt halljuk, hogy miután az Úr Jézus megtisztította a templomot, és visszaadta a rendeltetésének, hogy imádságháza legyen, és az igének az otthona, azt halljuk, hogy betegek mennek hozzá, és ő meggyógyítja őket. Így vágyakozzunk az Isten háza után, és ne azt akarjuk, hogy a templom a mi ízlésünknek feleljen meg, hanem arra törekedjünk, hogy a mi ízlésünket, a templomban minket megszólító Isten határozza meg. Nagyon sokszor lehet látni olyat, hogy a templomot az emberek a maguk ízlése szerint akarják csupán berendezni, láttatni. Nem helyes ez így, drága szeretett testvéreim. A templomban Istennek kell uralkodnia, és nem pedig embereknek, emberi indulatoknak vagy elképzeléseknek. Így tehát a mi testünk templomában is, amely a Szentlélek temploma, fel kell, hogy tegyük ma virág vasárnapján a kérdést, vajon az én életem számára ki az Úr? Én vagyok-e még mindig az Úr, aki meg akarom mondani, mi hogyan legyen, vagy el tudom-e mondani, áldott legyél Úr Jézus, aki nem csak, hogy királyoknak királya vagy, de az én életemnek is megváltó királya és ura. Én ilyen virágvasárnapot kívánok minden ige hallgató testvéremnek. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, azért, hogy nem hagysz bennünket király, lelki király nélkül. Dicsőítünk téged azért, Urunk, hogy neked utad van hozzánk számtalan sok, és magasztalunk téged azért, hogy nem lankadsz el bennünket megszólítani, hogy nem adod fel azokat az útvonalakat, amelyeken haladsz felénk, Urunk, azért, hogy megszólíts, hogy utól érj, és hogy a szavad a lelkünkig tudjon elhatolni. Urunk, megvalljuk te előtted, hogy mi is sokszor rabul esünk ennek a látható világnak, amelyben mindenki úr és király akar lenni, az emberi ösztön mindig uralkodni akar, uralomra vágyik, és maga alá akar gyűrni másokat. De Urunk, a te szelíd szavad és a te szelíd természeted az isteni szeretettől vezérelve példát mutat nekünk, hogy ne uralkodni akarjunk egymáson, sőt, ha lehet, még a templomon is, hanem engedd meg, Urunk, hogy egymásnak szolgálni tudjunk. Így várjuk, Urunk, a nagy hetet, hogy ne csak az otthonaink tisztulhassanak meg, hanem a lelkünk és a gondolataink is. Kérünk, Úr Jézus, hogy a te tisztogató munkádat vidd véghez bennünk, mert minél tisztában tudunk majd látni téged nagypénteken is, és minél tisztában tudjuk majd hallani a húsvéti igét is, annál többet tudunk majd megragadni a mennyeiből, hogy a földi életünket boldogabbá tehest hitáltal. Így adunk hálát, Urunk, és mondja a szívünk, hogy jöjj, királyunk, Jézusunk. Segíts, hogy a szíveinket meg tudjuk nyitni, hogy most is haza tudjunk vinni téged magunkkal, s kérünk, Urunk, hogy te állítsd helyre a mi életünket, gondolatainkat, emberi kapcsolatainkat, Istennel, a mi mennyei atyánkkal, épp úgy, mint a mi embertársainkkal. Könyörgünk, Urunk, hogy te tedd áldottá a családok készülődését, te legyél a betegekkel, a gyászban járókkal, te áld meg, Urunk, a ránk következő hétnek minden egyes alkalmát, hogy a Szentlélek Isten munkálkodhasson közöttünk és bennünk. Így könyörgünk, Urunk, hogy te hozd el számunkra a nagy hetet és a húsvét ünnepét, de hitáltal. Engedd meg, Urunk, hogy akarjunk téged látni, ne rejtsük el a szemeinket sem a szenvedő, a golgotai kereszten meghaló Krisztus elől, sem pedig a feltámadott Úr elől, aki társunká akar szegődni. Kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését, Atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.